Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. október 25-én sugárzott műsorát. Az 1956-os forradalom a diák és a tanár szemével. Az összeállítást Horváth Magdolna készítette.
Magyarország legújabb kori történelme az utóbbi években, pontosabban a rendszerváltást követően új megvilágítást kapott. E korszak talán legvitatottabb eseménye, az 1956-os forradalom teljesen átértékelődött. A következő félórás műsorban egy általános iskolában, egy szakközépiskolában, valamint a tanárképző főiskolán annak jártunk utána, hogy ezekben az években mit és hogyan tanítanak az oktatók, illetve tanulnak a diákok 1956-ról. Gáspár Ferenc, a budapesti Vörösmarty utcai általános iskola egyik történelem tanára, 1956-ról mit taníthat ma egy általános iskolai történelem tanára nyolcadikos diákoknak?
Tulajdonképpen nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert azzal, hogy nincs nemzeti alaptanterv, illetőleg nincsen semmiféle kötelezően előírt anyag, ezért a tanár teljesen a lelkiismeretére bízva azt tanít, amit jónak tart. Na most megjelent egy új szemléletű tankönyv a történelem nyolcadikosoknak, de ez a tankönyv ez egyrészt nagyon-nagyon sűrű, tehát akár le is lehetne érettségizni belőle, mert olyan nagy a tényanyag, ami benne található. Másrészt pedig Kádárnak a szerepéről, és talán lehet mondani, hogy a bűneiről, nagyon kevés adat található benne. Van egy másik könyv is, amit én megvetettem a gyerekekkel, ez a Bihari Péter 20. század története fiataloknak. Ez szintén elég hiányos, de sokkal olvasmányosabb, és talán közelebb hozza nekik ezt a korszakot.
Mennyire érdeklődnek a gyerekek 56 után?
Most már azt kell mondanom, hogy nem annyira, mint a rendszerváltás idején, illetve mikor a választások történtek, mert akkor gondolom, hogy a szüleiktől is nagyon sok információt hallhattak erről a témáról, akkor volt a Nagy Imre temetése is, és sokkal inkább vevők voltak erre, és nagyon-nagyon izgatta őket az akkori történelem.
Melyek azok a fő pontok, amelyekben eltérés van, vagy eltérés lehet akár az iskolán belüli történelmoktatók szemlélete között?
Hát azt hiszem, hogy itt a leglényegesebb ennek az időszaknak a két negatív és pozitív értelme kiemelkedő személyiségének a megítélése, tehát egyik Nagy Imre, másik pedig Kádár János. Nem véletlen azt hiszem az se, hogy a pártok most már nem nagyon beszélnek Nagy Imréről. Tehát mikor volt a rendszerváltás, akkor mindenki kiírta Nagy Imrét a zászlójára. Most közben rájöttek, hogy ez a Nagy Imre, ez mégiscsak egy moszkovita volt, csak egy jobb szocializmust akart. Tehát szó nem volt 56 előtt, mondjuk 56 nyarán, vagy akár október első heteiben többpárti demokráciáról. Most ezért kezd egy kicsit lekerülni a napirendről, illetve próbálják úgy beállítani, mintha ő egy ilyen nagy polgári demokrata lenne. Tehát ez egy elég tisztázatlan pont még egyelőre. Azt hiszem, hogy el kell tenni néhány évnek, míg valóban a helyére kerül Nagy Imre is, aki egy nagyon becsületes ember volt, de semmiképp nem akart többpárti demokráciát. A másik pedig Kádár János, akiről pedig talán inkább a közhangulat, ami egy kicsit pozitívan befolyásolja, én úgy érzem az ő szerepét, hiszen az utcán sokszor hallani, vagy a piacon, hogy bezzeg a Kádár nevében, akkor azért nem volt ilyen drága a tej, vagy a hús, vagy stb. Tehát ott azt kellene talán tisztázni, hogy mekkora volt az ő felelőssége, mert azért, mert az oroszok őt találták a legmegfelelőbb embernek az ország vezetésére, vagy a kommunista párt vezetésére, nem kellett volna ekkora vérengzést csapni, és ekkora bosszút állni.
Ön még a rendszerváltozás előtt végezte el a főiskolát, akkor másként tanították, és másként tanulta a történelemnek ezt a szeletét. Hogyan lehet ezt önmagában rendbe tenni egy embernek, egy történelem tanárnak?
Tulajdonképpen abban az időben már egymás között mindenki másképp beszélt, mint hivatalosan. Tehát a tanárokkal is, hogyha 4 szem közt vagy 6 szem közt maradt az ember, akkor ugyanolyan ellenzéki magatartást tanúsított, mint bárki más. Tehát nem volt ez olyan igazából nagy törés, mind a mellett, hogy ezek a szocialista eszmék tulajdonképpen nagyon szépek, tehát 20-22 éves korunkig sokan hittünk benne. Tehát voltak olyan osztálytársaim vagy barátaim, és még én is egy darabig, akik azt hittük, hogy hát ez csak azért olyan rossz most, mert létezik kapitalizmus, és azok mindig megrontják valamiképpen ezt a jó kis szocializmust. De szóval végül is ez nem volt olyan borzasztó nagy törés, és a főiskolán is elég nyíltan lehetett ezekről a témákról beszélni. Illetve a 45 utáni időszakot azt egyszerűen nem is tanították, pedig én 85-ben végeztem a főiskolát, és hivatalosan kellett volna nekik tanítani ezt a részt.
Ön szerint a mai 8-osok többet fognak-e tudni 56-ról, illetve a legújabb kori magyar történelemről, mint korábban?
Nem biztos, hogy többet fognak tudni. Az biztos, hogy egy tisztább, világosabb képet tudnak kapni, egy hazugságoktól mentesebb képet erről az időszakról.
Gáspár Ferencet, a budapesti Vörösmarty utcai általános iskola egyik történelemtanárát hallották. Pente Antal, a budapesti faipari szakközépiskola történelemtanára több évtizedes tanári tapasztalatáról, személyes lelki vívódásairól is beszámol a következő percekben. Nemzeti alaptanterv hiányában, a szakközépiskolákban, itt ebben a faipari szakközépiskolában mit tanít, mit taníthat egy történelemtanár ma 1956-ról?
Ha vannak, akkor a személyes emlékeiről beszélhet, ha nagyon igazat akar mondani. Ha valaki megtanítja azt, ami a tankönyvben van, akkor az megszabadul a gondolkodás nyűgétől. Hát ugye a tankönyv megmondja, mit kell tanítani, azt tudomásul veszi egy fegyelmezett tanár, és azt tanítja. Így volt eddig. Na most akkor, hát mit tehet egy lelkiismeretes tanár? Hogyha véletlenül emlékszik is az eseményekre, mint például egy mai 60 éves tanár, hát mondhatja a saját tapasztalatait.
Ön korábban a rendszerváltozás előtt is történelemtanár volt, és tanított hosszú évekig történelmet, így 1956-ot is. Mit tanított akkor a gyerekeknek?
Azt tanítottam, hogy 1956-ban ellenforradalom zajlott le Magyarországon. És pedig azért, mert hát szóval, mit mondjam, gyávaságból. Hát mi a mentségem, most mondanám, nagyon kínos kérdés. A válasz is kínos. Hát, mert most mentegetőznöm kell. Hát ugye az a mentség, hogy abban az egyetlen órában, vagy annak az egyik felében, amikor ez az anyagrész szóba került, hát azért keveset lehetett erről mondani. Na jó, hogy 1956. október 23-án elkezdődött az egyetemisták tüntetésével ez a mozgalom. Aztán ezt úgy kellett folytatni, hogy ellenséges elemek és elszánt ellenforradalmárok keveredtek a jóhiszemű egyetemista tüntetők sorai közé, és akkor hát elkezdődött a fegyveres harc azok provokációja nyomán. Hát ez elég summásan hangzik, de ennél többet nem igen lehetett mondani erről az eseményről. 56-ról egészen az 1989-es fordulatig, ugye hát eléggé világosan azt tanítottam, amire a tanterv kötelezett. Hát kellett azonban mondani szocializmus építésének a fázisait, amelyet jócskán részleteztek az 1960-as évek, meg a 70-es évek történelemkönyvei is. Ezeket ki is kérdezték az érettségi tételekben. Ezeket nem volt szabad kihagyni az érettségi tételek közül. Nyilvánvaló éppen azzal a számítással, hogy hát ezt alaposabban tanítsák a kollégák ezt a korszakot. Ezt a 56 utáni korszakot.
És most a 45 utáni történelmet kérdezik el az érettségén?
Nem. Az érettségi vizsgák tételsora befejeződik a második világháború utolsó eseményeivel.
Érdeklődnek-e a diákok? Mégis annak ellenére, hogy nem kérdezik a vizsgán ezt a témát.
A diákok, hát talán nem is érdekes módon, vagy nem tudom. Lehet, hogy az én hibám. Meg lehet, hogy általában az iskola hibája. Mérsékelten érdeklődnek olyan a történelem olyan részletei iránt, amely a tananyagon kívül esik, meg a kérdéseken kívül esik. De a történelem tanárok sem foglalkoznak a vizsgaanyagon kívüli részletekkel. Hát legalábbis nem szívesen foglalkoznak. Éppen azért, mert nagyon kevés idő áll a rendelkezésünkre. Hát ő, hogy a tanárok azoknak a részleteknek a tanításával foglalkoznak, amelyek a érettségi vizsgán szóba jönnek. Hát szóba is szokták hozni ezeket az eseményeket a tanárok, különösen az öregebbje. Hát főként azok, akiknek személyes tapasztalatai vannak 1956-ról, és az is igaz, hogy nem a tanítási órákon, vagy esetleg egy másik tanítási órán, egy másik tantárgyal kapcsolatban, akár egy nyelvtani példamondat kapcsán. Hát ezek a diákok általános iskolában már tanulták egyszer azt, hogy ez ellenforradalom. Hát olyan erőteljes, hogy hangsúlyokkal, de hát abban lehet bízni, hallatlanul lehet bízni két dologban. Hát először is nem szeretem mondani, de az általános iskolai oktatás lendriásságában. Másodszor pedig az általános iskolában sincs, vagy sem lehetett több idő ennek a korszaknak a tárgyalására egy óránál, vagy legfeljebb két óra lehetett. 1956-tal kapcsolatban többet fognak nevelni talán az iskolai ünnepélyek, mint a tanítási órák. Érdekes, hogy november 7-e nem tudta elrontani máskülönben a magyar ifjúságot. Nem tudta valahogy szovjet szemléletűvé tenni, vagy szovjet barát szemléletűvé tenni. Hát talán reméljük azt, hogy ennek a magyar októberi forradalomnak vagy ezzel kapcsolatos megemlékezések, hát ezek valahogy majd pozitív irányba nevelik. Meg aztán majd egyszer csak eljön az az időszak, amikor világossá válik, hogy mit kell mondani 1956-ról a tankönyvírók számára is. És akkor aztán a fiatal kollégák majd megtanulják, hogy 1956 forradalom volt, és akkor azt tiszta elkiismerettel tanítják.
Pente Antal tanár után két diákja, Pelle Tamás és Darab Péter két 17 éves fiatal gondolatait ismerhetjük meg. Te mit tudsz 1956-ról? Tanultad-e már az iskolában?
Hát még itt negyedik osztályban nem tanuljuk, csak a második fél évben. És hát sokat hallani erről a dologról mostanában. Én magam nem tudok sok mindent róla, sok variáció van. Azt hiszem, hogy a legutolsó variáció az, hogy ellenforradalom volt abban az időben. Én ennyit tudok róla, szó nem esik az iskolában róla, maximum így, amikor ünnepély van, tehát amikor elérkezünk ahhoz a dátumhoz.
Általában érdekel a ma zajló politikai élet?
Hát érdekel a politika, bár nem igen foglalkozom vele, nincs sok időm rá, de úgy van valami akkor. Híradó, meg ilyesmi, néha megnézem, érdekel.
Akkor az előbbi szavaidból úgy tűnik ki nekem, hogy a mostani zűrzavarban annyira nem érted a helyzetet, mert hogy azt mondtad, hogy szerinted a legutolsó álláspont most az, hogy ellenforradalom volt 1956, hát pont az ellenkezője, de hát ez valószínűleg nem a te hibád, vagy nem csak a te hibád, hogy ezt így hiszed. Otthon nem beszélnek erről a szüleid?
Beszélni nem, bár apukám eléggé benne van a mostani politikában, de nem sokat beszélünk róla. Hát nem tudom. Hát ezek szerint akkor forradalom volt. Hát benne nem tudom, hogy mi volt. Elég zűrös a dolog.
Lenne ahhoz szükséges, hogy te ezt tudjad, hogy mi volt 1956-ban?
Hát általános iskolában is, amikor történelem van, akkor fixen megmondom, és nem az, hogy nem mondom meg, mert nem tudom, hanem ami a tanár véleménye és a legutolsó állapot.
Darab Péter, te a szakközépiskola 5. tanulója vagy, már érettségiztél. Mit tanultál tavaly 1956-ról?
Semmit, ugyanis csak 1945-ig tanultuk a történelmet.
És titeket ez nem érdekelt? Nem érdekelt ez a téma?
Érdekelt, hogy az érettségére készültünk, és nem fegyve a tananyagba.
Mit szűrtél ki ebből te magadnak, a televízióból, újságokból, otthoni, baráti beszélgetésekből?
Ezt az 56-ot, ezt minden párt a maga állása szerint igyekszik beállítani. Nagy az írta van e körül. Olvastam ehhez kapcsolódó régi könyveket, azok ellenforradalmat nevezték. Hát mostanában forradalomként tüntetik föl. Nem tudom, mi történt akkor.
És itt az iskolában a történelem tanárodtól megkérdezted, hogy végül is szerintem mi történt 56-ban?
Kinek van erre ideje?
Szerinted jó volna tudni, hogy mi volt igazából 1945 után Magyarországon, vagy titeket még ez annyira nem érdekel, inkább a szakmai tárgyakra figyeltek?
Jó volna tudni, de egy történelmet csak 50 év elteltével lehet megérteni. Tehát 50 év távlatában már fel lehet fogni, hogy mi történt akkor. Ennél közelebb időszakban minden párt maga állása szerint igyekszik felmérni, hogy mi történhetett. Tehát el kell tenni egy bizonyos időnek, amíg mindenféle pártástól függetlenül fel lehet dolgozni a történeteket.
A tanárképző főiskola adjunktusa Horváth Péter többek között azt is elmondja, eddig nem lehetett kimondani azt, amit a tanárokkal együtt a diákok jó része is gondolt, és ez nem volt tisztességes. A leendő történelem tanároknak mit tanít ezen a főiskolán 1956-ról?
Két tárgyon keresztül is tanítom ezt. Egyrészt a 20. századi magyar történelemben, az utolsó fél évben természetesen előkerül. Másrészt történet tanítás módszertanát is tanítok a hallgatóknak, ahol szintén előkerül ez a dolog. Tehát harmadév folyamon, negyedév folyamon is előkerül az 56-os forradalom.
A nemzeti alaptanterv hiányában milyen útmutatások alapján lehet ezt akkor tanítani?
Én azt hiszem, hogy igazából nem annyira fontos a tanterv, sőt egy részletes tanterv egyáltalán nem fontos, mint amennyire hiszik. Valamilyen alaptantervre tényleg szükség van azért, hogy egyszerűen tematikusan ne bárki bármit tanítson, amit tetszik neki, amit szeret, vagy ami eszébe jut, hanem legyen egy össznépi minimum, amit minden gyerek megismer, amire nagy szükség van például az iskolák közötti átjárhatóság céljából, vagy a felvételi vizsgák céljából, de ez tulajdonképpen témák és követelmények elég rövid rögzítése. Ez meg is van többféle változatban, a nemzeti alaptanterv előkészületei során már megkaptuk az első 3 ilyen változatot. Én azt hiszem, ez elég. Tehát elég nekem egy olyan, vagy bármelyik általános iskolai, vagy középiskolai tanárnak egy olyan cím, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc. Tehát ezzel mindenképpen kell foglalkozni, akkor is, hogyha nem szeretne. És aztán, hogy hogyan foglalkozzunk, ez, amit szeretnek ma átpolitizálni ezt a kérdést, szerintem megint csak nem kérdés, mert nem kell politikusan fölfogni, hanem egyszerűen szakmailag kell fölfogni a dolgot, hogy miért nem ellenforradalom volt ez, tehát miért forradalom, arról ne beszéljünk a gyerekeknek, hanem vegyük elő a dokumentumokat, vegyünk elő programokat, például a MEFESZ 14 meg 16 pontját, és ebben nézzük meg pontonként, hogy milyen követelések szerepelnek, miért nem ellenforradalmiak, és miért forradalmiak ezek a követelések.
A diákok ön szerint mennyire érdeklődnek ezután a kor iránt? Mennyire tiszta az ő fejükben, hogy ez mi volt?
Én azt hiszem, hogy nincs túl sok zavar a fejekben, főleg nem az idejáró történelemszakos hallgatók fejében. Annyi könyv jelent meg erről, főleg visszaemlékezések és dokumentumok az elmúlt 2-3 évben, hogy elég közismert dolgok ezek, és miután nagyon érdekes könyvekről van szó, tehát a hallgatók, persze főleg a történelemszakos hallgatók ezeket többnyire ismerik maguktól is, anélkül is, hogy föl kéne adni kötelező olvasmányként, hogy számon kéne kérni tőlük. Tehát elég jól ismert most a 80-as évek vége óta, elég jól ismert ez a korszak, benne főleg az 56-os forradalom, és nagyon érdeklődnek is iránta. És én úgy gondolom, hogy, a szemléletmódban sincs akkora nagy törés, mint amekkorát, hogy általában az emberek gondolnak erről, hiszen nagyon jól tudjuk régóta, amikor ezek a mostani negyedévesek negyedik gimnáziumba vagy nyolcadik általános iskolába jártak, ők se gondolták komolyan. Talán néhány kivételt leszámít, hogy itt ellenforradalomról volt szó, sőt, fasiszta erők fellépéséről volt szó, amiatt egy régi magyar tankönyvér.
Ön korábban is tanított már történelmet, tehát a 80-as évek elején is. Akkor mit tanított?
Megmondom őszintén, hogy igazán nem volt sohasem nagy probléma ez, mert nem igen jutott ki az osztályból az, hogy mit tanítunk. Tehát eléggé bátran meg lehetett beszélni a gyerekekkel azt, hogy itt nem ellenforradalomról van szó, nem úgy, hogy bedobom ezt a kérdést, hanem jogos népharagról beszélek, jogos követelésekről, vagy ennek következtében kirobbanó felkelésről, stb. Tehát, hogyha az ember esetleg kényesnek érezte a helyzetet, főleg negyedik gimiben lehetett ez, akkor elkerülte a forradalom és ellenforradalom szót egyrészt. Másrészt pedig érvényesült már 8. általános iskolában is, de a negyedikesekkel is, én azt hiszem érvényesült mindig egy olyan összekacsintás, összemosolygás a gyerekek és tanárok között a tankönyv fölött. Úgy ki nem mondva, vagy nem láthatóan összelegyintettünk, hogy jó, hát ezt írja a könyv, de hát mi tudjuk, hogy nem erről van szó. Persze igazán ez sem volt tisztességes dolog, mert ki kellett volna mondani, de nem mindig lehetett. Nekem is szoros kollégámat hívták be kerületi pártbizottságra azért, mert forradalomról beszélt 56 esetében, és ugyanez már a pártállam vége felé volt, tehát már a nagyon puha diktatúra idején, de azért egy szóbeli feddést kapott érte.
Mi a véleménye arról a viharról, azokról az ellentétekről, amelyek most a történelem oktatásról folynak, a történelem tankönyvekkel kapcsolatosak?
Hát mindenképpen jó lenne, hogyha sokkal több tankönyv lenne. Tehát választható lenne, és nem felettes szervek választanák ezt ki, akár minisztérium, akár bármilyen önkormányzat, hanem tényleg a tanárok, esetleg az igazgatókkal, szülőkkel, tehát valami iskola székszerű szervezettel együttműködve, azzal megbeszélve. Tehát mindenképpen alternativitásra van szükség. Tankönyvek, főleg, de taneszközök tekintetében is. És akkor ezek a viharok, ezek nem természetesek. Ezek inkább keltett viharok, inkább a hozzá nem értő közvélemény hiszi azt, hogy jaj, de borzasztó lehet most történelmet tanítani, amikor semmi sem úgy van, ahogy volt. Vagy ahogy idáig gondoltuk. Hát ez nem igaz. Csak sokszor idáig nem lehetett kimondani azt, amit mi is gondoltunk, meg azért többnyire a diákok jó része is pontosan tudott és pontosan gondolt.
Rimóc Imre, Horváth Csaba és Tajti Zoltán, a tanárképző főiskola harmadéves történelem szakos hallgatói egymás véleményét kiegészítve, néhol egymással vitatkozva fejtik ki véleményüket. 1956-ról ti, akik nem sokára fiatalokat fogtok történelemre tanítani, mit fogtok nekik mondani?
Rimóc Imre vagyok, harmadéves. Hát sajnos azt nem mondhatjuk el, amit mi tanultunk a középiskolákban. Azt kell, hogy mondjam, hát én tanástalan vagyok, nem tudom, hogy mit tanuljak. Én bővebb információkhoz sajnos csak az utóbbi években jutottam különböző könyvekből, amiket nyugaton adtak ki. Én magam nem bíztam akkor, például 89-90-ben a magyar szerzők által kiadott könyvekben. Inkább a nyugatiakra koncentráltam.
Forrácsom. Hát én... Annak idején, mint ugyanúgy, mint bárki más az általános és középiskolában, természetesen azt tanultam, hogy hát 56 ellenforradalom volt. Édesapám, aki hát egy szemtanúja volt ezeknek az eseményeknek, és hát részese is, ő mesélt erről, és sok személyes élményét mondta el nekem az orosz csapatokkal kapcsolatosan, és az embereknek az akkori vélekedésével, illetve hogy részt vettek ezekben az eseményekben. És akkor láttam valóban a kiáltó ellentétet a tanítás, illetve az embereknek a megtapasztalásai között. Véleményem szerint 56-ról úgy lehetne hitelesebben hallani, hogyha valóban az ember minél több forrást olvasna, tehát szemelvényeket. Elsősorban történészeknek a véleményeit, gondolok itt például a História sorozatban, ebben a folyiratban megjelent cikkekre, szemelvényekre, ahol ma is élő történészek hoznak le nagyon értékes dokumentumokat, és én elsősorban úgy gondolom, hogy szemtanúknak a vélemény alapján, illetve történészek által feldolgozott dokumentumok alapján lehetne igazándiból hitelesen rekonstruálni az akkori eseményeket.
Tajti Zoltán vagyok, szintén harmadéves hallgató. Hát én a gimnáziumban, amikor ezzel a témával foglalkoztunk, már erősen kezdtem gyanakodni, nem hittem el azokat a kijelentéseket, azokat a sommás ítéleteket, amelyről erről az előző rendszer történészei, illetve megbízásból vagy másképpen de írtak. 1989-90-ben volt módonban részletesebben megismerkedni azokkal a forrásokkal, visszaemlékezésekkel, amelyeket hitelesnek tartok. Számomra korábbi, hát akkor még illegális olvasmányok és a mostani, most már legalizált olvasmányok után is egy egyértelműen olyan kép alakult ki, hogy én kimerem jelenteni mindenfajta más ellenvélemény figyelembevételével is történelem órán, hogy ez egy forradalom és szabadságharc volt, amely alapvetően népi indítatású. Na most alapvető, illetve a legjelentősebb élményem ezzel kapcsolatban a Nagy Imre temetés, abban az időben kezdtek el jelentősebben foglalkozni ezzel a témával, majd visszajöttek a nyugati emigrációból azok a meghatározó emberek, vezetők, akik részt vettek, illetve túlélték a forradalmat, gondolok például Pongrácz Gergelyre. Ezeknek az emberekkel való személyes találkozásaim és az ő visszaemlékezésük hát rendkívül mértékben megindítottak. Nekünk, akik abban az időben még nem éltünk, amit gyakorlatilag én egy kicsit fájlalok is a magam részéről. De számomra ez mindig olyan téma, amihez szívesen visszanyúlok. Számomra ez ünnep a maga teljességében, és megunhatatlan. Szóval én azt mondom, hogy erről sosem beszélhetünk eleget.
Rigmóc Imre, nekem még ez az lenne hozzáfűzni valom, hogy én nem vagyok ennyire boldog, amikor 56-ról olvasok. Ugyanis nekünk nem a saját érzelmeinkkel kell megküzdeni az általános iskolában, hanem a gyerekekkel, akik különböző családi háttérrel jönnek. És bizony azt kell mondani, hogy az a korosztály, aki az 56-ot vívta, az most megy például nyugdíjban, most van a leszálló ágában az életének. Ezek tönkrement emberek, nagyobb részük. Én 56-ban élt emberek közül csak önökkel találkoztam, akik idegileg, anyagilag és a családi élet szempontjából is tönkrementek. Egy másik megjegyzésem az lenne, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy én a politikusoktól többet nem akarok hajlani 56-ra. Túlságosan is kedvenc téma lett. Túlságosan sok forradalmat éltünk át. Nem, és ezek a forradalmak nem voltak tiszták. Hogy ez a forradalom tiszta volt, én nem tudom, nem voltam ott. Túlságosan Nagy Imre centrikus az egész. És mivel Nagy Imre koncentrálnak, az embernek az érzése, hogy itt tulajdonképpen egy kommunista rendszerváltás keretében zajlott az egész dolog. És nem említik meg például a munkástanácsoknak a küzdelmét, a szakszervezeteknek a küzdelmét. Mindig csak temetésekről hallunk.
Hogyan lehet azt önmagatokban helyére tenni, hogy 4 évvel ezelőtt még a gimnáziumban ellenforradalomból érettségiztetek, vagy ellenforradalomról hallottatok, most pedig pont ennek az ellenkezője hangzik el, az, hogy forradalom volt 56.
Sehogy, nem tudom ezt feldolgozni. Ebben a szövegösszefüggésben azt kell, hogy mondjam, hogy én akkor hazudtam, és belementem ebbe a kompromisszumba, hogy az érettségi jegy miatt nyilatkoznom kell erről a forradalomról, mint ellenforradalomról, vagy erről a mozgalomról. Nem tudom feldolgozni.
Hát nekem az a véleményem, hogyha az ember végül is valahol tévedett, és ezt bevallja, akkor őszintén, nyilvánosság előtt is, ha szükséges, akkor ez nem az embernek a szégyene. Az, hogy mi ezt így tanultuk, mi erről nem tehetünk, az, hogy valójában ki mennyire tette magáévá ezt, és ki mennyire hitte el, az mindenkinek az egyéni problémája, vagy egyéni dolga. Azt kell, hogy mondjam, hogyha az ember ezeket megvizsgálja alaposabban, és valóban a tényekre, a tájszerűségre törekszik, akkor meg lehet birkózni azzal a feladattal, hogy most bizonyos történelmi eseményeket más színben látunk. És ezt így valóban tovább lehet adni, tehát hitelesen lehet ezt képviselni, a megváltozott véleményt, akkor, hogyha az ember megfelelő ismeret és tényanyag birtokában van, és ezt jó lelki ismerettel tudja továbbadni a gyerekeknek.
Én csak annyit tennék ehhez hozzá, hogy most már nekünk megadódik az a lehetőség, hogy sokkal nagyobb valószínűséggel azt tanítsuk, ami megfelel a valóságnak. Nem hiszem, hogy tudtam volna úgy vállalni ezt a pályát, hogy saját apámmal, nagyapámmal, testvéreimmel szemben hazudnom kellett volna.
Ezzel kapcsolatban vitatkoznék. Én ezt elismerem, hogy nekünk most már talán jogunk van nyilatkozni, tanítani valamit 56-ról. De hát mi vagyunk mondjuk tulajdonképpen a második vagy a harmadik nemzeték 56 után, akik nem harcoltak akkor. De minket is azok az emberek tanítottak, akik akkor éltek. És senki nem tudja, hogy én nem tudom, hogy ők honnan jöttek. Azt most már tudom, hogy hova mentek, hogy hova kapcsolódtak. De hogy végülis milyen kis apró gátakat építettek be a történelmi tudatomba, amivel esetleg majd bővebb információval rendelkezve fel tudom dolgozni a forradalmat. De hogy ők mit ültettek el belém, azt nem tudom.
A Szabad Európa Rádió 1992. október 25-én sugárzott műsorát hallották. Az összeállítást Horváth Magdolna készítette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.